Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
7 óra után 10 percen itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Már 7 óra után 11 perccel itt is vagyunk, és mindjárt foglalkozunk a kínai Boeing esetével, ugye ez a 737-es 800-as, nem tudni még, hogy mi történt, de hát ugye a Boeing és Max botrány után mindenki azt találgatja, hogy mi a fene történhetett, mert hogy azért van baj, meg van vaj bőven a Boeing hát füle mögött. Már ugye amikor ezeket a Maxokat engedélyeztették.
Hogy hány százaléknyi Boeing gép megy, vagy Boeing, bocsánat, gép megy az összes közül, és abból mennyi zuhant le. Azt tudom, hogy ugye a Maxokról annak idején beszéltünk, hogy ott volt egy konstrukciós hiba, de ez meg nem az. Azt most tudjuk, hogy ebből a típusból is több lezuhant már?
Mindjárt megkérdezzük a gyűrűt. Ez az érdekes, hogy a súlyos problémákat tártak fel ugye a Maxnál, a 737-es Maxoknál, és a cég tudott róla. Megpróbálta ezeket eltitkolni, megpróbálta besöpörni a szőnyeg alá, azért, hogy gyorsabban megkapja az engedélyeztetést.
Okay.
És aztán a pilótáknak sem szóltak, hogy van ez a gáz, meg van egy szoftver, ami igazából megakadályozná, hogy ne legyen gáz. A gépek átestek és lezuhantak, mert a pilóták se tudták, hogy mi a fene történik.
Na most, ha benne vagy egy ilyen botrányba, akkor megengeded magadnak azt, hogy egy másik típusoddal is ugyanez legyen?
Nem, ez egy régebbi típus, ez repül több évtizede, itt csak az a lényeg, hogy megint egy Boeing, és ilyenkor mindenki fel sóhajt egyébként, hogy az amúgy is megtépázott Boeing renoméja, helyzete, piaci, hogy is mondjam, szituációja, azért ezt most nagyon nem engedheti meg. Hát nyilván ártatlan utasokról van szó, 12 ezerről esett le a gép, ott történik a legritkábban egyébként baleset, amikor már repül, az a legbiztonságosabb. A fel és a leszállásnál mondják, ugye, hogy az a legveszélyeztetettebb. Történet, 130-132 utas, az a China Eastern járata, hát nyilván nincsenek túlélők.
Rövid távú gép volt, ugye már úgy értve, hogy maga az út nem...
Nagyjából 4-5 ezer darab van belőle, igen? Annyi repül, annyi van szolgálatban, igen. Rövid távú gép, igen. Azt egyébként nagyon megbízható, ezeket olvassa az ember, de hát mindjárt Gyuri elmondja nekünk, hogy mit tudott meg az értő szakmán belül, van nekünk egy házi pilótán gyerekek, és akinek kiár valami, annak kiár valami. Hát akkor azért ne siessünk. Hát figyelj, hát azért akkor ez Gyurinak, nem? Tessék. Aj, de jó, ez még mindig jó.
Pici bácsi, megy az utalás.
Igazi YouTube-os minőség. Aj, de
jó.
Ahogy anyád rádiójából szól.
A Viktor érté még engem pont ugye. Sok idők lesz, akkor keresünk már belőle egy high quality minőséget.
Ebben Zsülci bekészítette, csak én ebben a minőségben szeretem ezt meghallgatni.
Igen.
Ezt a malév szignált, ezt ahogy álltál a fürdőszobába.
Műsorvezető egy minőségben.
Igen, mostad a fogad.
A tévén keresztül ment a reklámot, igen. Ugye, vagy a rádió.
És a rádióban hallottad a kis szokor rádión anyád, ahogy úgy hallgatja úgy a malév reklámot.
Hogy igen, a fürdőszoba volt, hogy igen, fürdöttem, de éppen a fejem nem volt a víz alatt. Pont így.
Igen. Na, itt van velünk Peti Gyuri. Hello Gyuri, jó reggel, ciao.
Jó reggelt, sziasztok!
Szia, jó reggelt kívánunk neked! Reked vagy, beteg vagy, van valami baj, vagy csak egyszerűen korai kelés?
Ez egy ilyen korai rádiós hangom.
Nagyon jó, nagyon jónak tűnik. Na, minden rendben?
Hallgattalak benneteket, igen? Korábban, azért örülök, hogy nem Kálmánnak hívlak.
Ugye? megbeszéltük a nagy eltűnő magyar neveket és a helyére jövő újakat, igen, amik kiszorítják a régieket. Figyelj, Gyuri, hát nyilván tudod, hogy miért hívunk, megbeszéltük, ilyenkor a pilóták azért, vagy egymás közötti olvastok szaklapokat, híreket, cseréltek információkat, mindenki találgatja ilyenkor, hogy mi történt, vagy ehhez az ember így hozzászokik pilótaként, hogy megtörténik egy ilyen, fölkelünk, megyünk tovább.
Hát figyelj, ugye azért ez hozzátartozik az igazsághoz, hogy a pilóta se sokkal okosabb ebben a helyzetben, mint mondjuk az, aki nem pilóta, tehát körülbelül pont ugyanaz a találgatás történik azok között, akiket esetleg ez az ügy érdekel. Nyilván azoknál, akik mondjuk ezt a repülőgép típust repülték, vagy vezették. Az én esetemben ez igaz, mert én ezt 8 évig repültem ezt a típust, pont kifejezetten ezt a típust. Tehát persze felmerül az ember, hogy mi történhetett, és nyilván ilyenkor az ember könnyen azt mondja, hogy biztos ezt én megoldottam volna másképp, aztán nyilván az igazság az, hogy nyilván azok a pilóták is megoldották volna, ha tudták volna. Úgyhogy persze tökre mindenki gondolkozik azon, hogy mi lehetett. Nekem nyilván van elképzelésem, de hogy az elképzelésem jó-e vagy nem, azt én nem tudom.
Azt később derül ki, nyilván inkább arra gondoltam, hogy vannak ilyenkor szaklapok, online oldalak, repüléssel kapcsolatos oldalak, akik már találgatnak, amit olvasnak a pilóták, amilyenkor úgy tovább külditek egy-egy link, hogy mi a fene lehetett. Azt mondják, hogy ez egy több évtizedes szolgálatban álló gép, ami megbízhatónak számít, ez a 737-es 800-as.
Hát ez a 737-es egy repülőgép család végül is, tehát az évtizedek alatt ez folyamatosan picit mindig javult és változott. Ebből a típusból több mint 4,500 repül a világban, tehát ez irtózatosan sok, meg nyilván hát a nagyszámok törvény alapján, meg abból, hogy elég kevés esik le, rögtön azt mondják, hogy nagyon biztonságos a gép, és tényleg biztonságos, mert ebben nincs az a fajta elektronika, ami esetleg a pilóta, hogy mondjam, átveszi az uralmat a pilóta fölött, hanem itt ez tényleg egy még olyan értelemben klasszikus repülőgép, hogy ez a repülőgép tényleg csak azt csinálja, meg azt tudja csinálni, amit a pilóta akar, hogy csináljon a repülő. Tehát ilyen szempontból ezért is van, összesen két feltevés van most jelen pillanatban, a két legerősebb feltevés. Az egyik nyilván a szörnyebb, de kettő nyilván szörnyű, hogy esetleg a pilóta ilyen German Wings szerven öngyilkos akart lenni, ez az egyik verzió, tehát egy tudatosság az egyik feltételezés. A másik feltételezés, és én személyesen azt gondolom, hogy valószínűleg ez a valószínűbb, hogy levált valamilyen olyan felülete a repülőgépnek, amely egyébként a stabil repülésért felel, tehát vagy leszakadt a szárny, vagy leszakadt a függőleges vezérség. Ugye nyilván ezeknek az eltávolodása, vagy eltávolítása a gépről magáról, az azonnal azzal jár, hogy a repülőgép kezelhetetlenné válik, és onnantól kezdve akármit csinál a pilóta, a repülőgép le fog zuhanni, tehát abból már nem lehet kijönni.
Ilyenkor egyébként azt olvasom, hogy leparancsolják a gépeket, amíg tart a vizsgálat, vagy amíg megtalálják a fekete doboz, és megpróbálják rekonstruálni, hogy mi történt, addig az egy bevett protokoll ilyenkor, hogy ez a típus ez egész egyszerűen nem repül. Ez csak Kínában, vagy ilyenkor az összeset leparancsolja a Boeing, és azt mondja, hogy gyerekek sehol nem repültök, addig, amíg nem tudjuk, hogy mi van.
Hát ugye azért jellemzően nem szokott ez történni, hogyha leesik egy repülőgép típus, vagy egy adott repülőgép, akkor leparancsolják az összes ebbe a családba tartozó gépet, mert ugye ezzel az erővel leparancsolhatják a 737-700-ast is, meg a 600-ast is, mert ez pontosan ugyanaz a repülő, csak annyi a különbség, hogy más a törzs hossz, tehát ilyen értelemben ugyanarra a gépről beszélünk, azokat mégse tiltották le, és hát nyilvánvaló ugye, nem kell messzire menni, amikor ez a 737 maxos történet volt, ott is az történt, hogy lezuhant az első gép, a Lion Air gép, akkor nem rakták földre a repülőket, és aztán amikor lezuhant viszonylag rövid időn belül a második ugyan ebből a típusból, akkor döntöttek úgy, de akkor is hetek múltak el, tehát elég lassan ment a dolog, akkor döntöttek úgy, hogy leparancsolják az összes gépet, és nyilván annak az lett a vége, hogy megállapították, hogy volt egy komoly konstrukciós hiba abban a típusban, és két évig a földön is volt. Itt nem hiszem, hogy ilyen lett, mert itt ebben a repülőben nem tud olyan konstrukciós hiba lenni, ami az utóbbi 20 évben ne jött volna elő. Tehát itt valószínűleg nem egy konstrukciós hibáról lesz szó, amikor kiderül, hogy miért is esett le.
Igen, itt ugye, én olvasom, hogy 25 éve repülnek, és 9 baleset volt eddig összesen ebből a közel 5000 gépből, tehát az valóban nem sok. Hát nyilván, aki halálos balesetet szenvedett, annak sok, de ha azt nézed, akkor nem. Itt van egy másik ilyen, hát ez még nem feltevés, de hogy volt a repülőgép útjában volt egy zuhanás már, azt még sikerült valahogy korrigálni a pilótának és visszajönni, és utána kezdett bele a végzetes zuhanásba. Tehát ha mondjuk van egy vezérsíksérülés, vagy egy szárnyleválás, akkor azt te már nem tudod visszahozni, ugye? Tehát, hogy előbb volt egy kisebb baj?
Figyelj, azt tudni kell, hogy egy repülőgép, ha mondjuk a legeslegrosszabb verzióban mind a két hajtómű leáll, és sose indul el újra, akkor sem tud így lezuhanni a repülőgép. Tehát a repülőgép így nem tud lezuhanni. Akkor tud egy repülőgép így zuhanni, vagy ha tudatosan valaki beleviszi egy ilyen manőverbe, vagy hogyha leszakad valamilyen része a repülőgépnek. Tehát ez a két verzió van, más verzió nagyon nincsen. Most az, hogy felrobbant valami a gépen, és ezért szakadt le, vagy egyszerűen csak levált, volt egy olyan amerikai eset, ahol a pilóták felszállás után olyan erős ilyen inputot adtak a repülőgépnek, egy ilyen jobbra-balra irányt, hogy ebből olyan amplitúdó lett, hogy ezért vászta a gépnek a farka, és aztán le is zuhantak. Tehát az, hogy mi válthatta ezt esetleg ki, ha ez történt, az nyilván a fekete doboz fogja tudni kizárólag majd megmondani. Az egy nagy kérdés, hogy a fekete doboz milyen állapotban lesz, amikor gyakorlatilag ilyen rakétaszerűen csapódott be a földbe a repülőgép.
Az egészen megdöbbentő ez a felvétel, ugye sokszor nem látjuk ezeket a zuhanó gépeket, mert már csak azt látod, hogy ég az erdő, ott vannak a nyomok, és mennek menteni. De most ugye előkerült egy felvétel, hát tényleg, amit te is mondasz, Gyuri, ilyen rakétaszerűen arccal, orral lefele, szinte teljesen függőlegesen, egészen durva. Ez egy természetes zuhanás, most kérdezem úgy, hogy persze a gravitáció lehozza, de hogy nem kellene, hogy ez elforduljon, vagy egyszerűen pörögjön, vagy megforduljon maga körül, ilyen nyíregyenesen tényleg, mintha arra lenne vezetve, teljesen beleáll a földbe, mint egy ilyen nyílvessző. Ez természetes mozgás?
Elég rossz minőségű felvétel, tehát nagyon nem lehet kivenni, hogy a repülőgép egyébként éppen forog közben, miközben zuhan, vagy nem, de hát azt egyértelműen azért ki lehet jelenteni, hogy ez nem természetes, tehát ez így önmagában nem állhat elő. Tehát mondom, valaminek történnie kellett. Én még így nem láttam repülőgépet lezonni, bár mondom ezt úgy, hogy jellemzően nincsenek soha ilyen felvételek, amik ezt megörökítik, tehát ez egy ritka dolog. De például volt egy Air France gép, ahol átestek, elfogyott a sebesség, átestek utazómagasságon, és végül is hasonló pózban esett be a tengerbe, de az orral fölfele, és annak az volt az oka, hogy folyamatosan átesésben maradt a repülőgép, és mindvégig, amíg le nem zuhant és beesett a tengerbe, addig a repülő non-stop átesésben volt, ami azt jelenti, hogy sosem alakult ki újra felhajtó erő a szárnyon, tehát a repülő már onnantól kezdve nem tudott repülni. Ha ez orral lefele zuhant, akkor valószínűleg nem ez történt, tehát nehéz.
Szerkezetileg melyik a gépnek a legerősebb része, vagy van egyáltalán a különbség az eleje és a hátsó része között? Szerkezetileg?
Nem gondolnám, hogy lenne. Hát mindig vannak ilyen urban legendek, hogy az utasok azt gondolják, hogy ha hátul ül, akkor nagyobb az esély annak, hogy meghal, ha lesz volna a gép, mint hogyha elül ülne. Ez egyébként sosem igaz, meg nincs is ilyen rész. Tehát a repülőgép nagyjából ugyanúgy van megépítve, és egyébként meg egy repülőgép lezuhan, akkor édes mindegy, hogy hol ülsz.
Teljesen mindegy, hogy hol ülsz.
Igen, talán a repülőre ható erők azok, amik változnak, nem? Hol a szárnya, hol a farka, ott az változhat. Most ezt laikusként mondom, nem tudom.
Hát persze, nyilván itt a lezuhanásoknak a nagyon nagy része nem így zuhan le. Tehát, hogy nyilván vannak a pilóta hibák, amikor felszállás után átesik a gép, és orra beleáll a földbe. Volt egy olyan Turkish Airlines eset, egyébként érdekes módon leszállás közben Amsterdamban, ahol úgy zuhant le a repülőgép, hogy meghaltak a pilóták, és meghalt az első három sorban ülő utas, de az összes többi utas hátul túlélte. Szóval mindig vannak ilyen meg olyan esetek, nagyon más minden lezuhanás, de hát azért ez a fajta, amiről most beszélünk, ez egy, azt gondolom, egy nagyon ritka eset, és ez jó eséllyel nem lesz pilóta hibára vezethető, mert ugye nagyon sok baleset az pilóta hibából fakad. Én azt gondolom, hogy itt a pilóta hiba a legkevésbé esélyesebb a megoldások közül.
Gyuri, tételezzük fel mégis az első verziót, amit mondtál, hogy itt egy ilyen kvázi öngyilkos dolog történt. A kínai légitársaságok, vagy egyébként a világ légitársaságai mennyi időnként köteleznek arra pilótát, hogy akkor egy ilyen pszichológiai tesztet végrehajtson, amiből talán...
Ha egyáltalán köteleznek,
igen. Hogy van egyáltalán ilyen hajlama?
Hát ez légitársaság váltogatja, én azt gondolom. Én mondjuk magamról tudok beszélni. Én amióta elkezdtem repülni, azóta pszichológus engem nem látott, lehet, hogy ez...
A te esetetben még megnyugtató, de azért nem mindenki esetében mondhatjuk el. Tehát, hogy nincs egy éves egyszeri szűrővizsgálat, vagy egy teszt, amit ki kell töltenetek, vagy bármi.
Nincs. Jelenzően az orvosi vizsgálatnak nem része a pszichológiai vizsgálat. És ugye hát, hogyha visszaemlékszünk, akkor ez volt a legnagyobb probléma ezzel a Germanwings-es öngyilkos pilóta ügyében, hogy az a pilóta az rendszeresen jár pszichiáterhez, csak az a pszichiáter nem oszthatta meg az
orvosi
titoktartás miatt a leleteket az ő repülő orvosával, tehát sosem jött össze az információ, hogy a gyerek az komoly skizó. Úgyhogy, de nincs, az orvosi vizsgálatnak nem része a pszichológia.
Oké, okay, hogy a főkapitány úr a pilóta fülkében úgy dönt, hogy akkor ő lefelé veszi az irányt, azt meg tudja bárki akadályozni?
Ha mondjuk benn van a másodpilóta, nem zárta ki, tudott az ember valamit csinálni?
Hát ugye teoretikusan mostanában már különösen a csörbevízes eset óta már elvégben nem maradhat pilóta egyedül a kokpitben, a pilóta fülkében. Ugye azt szokott történni, hogyha valamelyik pilóta kimegy elvégezni a fontos dolgát, akkor arra az időre egy stewardess beül a pilóta fülkében. Na most az nyilván azon lehet vitatkozni, a stewardess mennyire érti, hogy mi történik ott bent. Tehát azt nyilván érti, hogyha a repülőgép elkezd zuhanni. Hát akkor már csak egy dolog van hátra, hogy fizikai összecsapás kezdődik el, ha esetleg egy ilyen szituáció előáll. De hát azt gondolom csak ide a gravitációból, hogyha egy repülőgép elkezd zuhanni, és egy ilyen pózba egy repülőt berakni nem tart túl sokáig, tehát hogy ez sajnos elég gyorsan előidézhető, akkor már azt gondolom, hogy ott nagyon, nagyon fizikai, hogy ugye a meccselésnek nincs lehetősége, mert ez egy nagyon stresszes helyzet.
Nem tudod visszahúzni a kormányt, hiába hát húzod, ő tolja előre, és nem tudsz már mit csinálni.
Meg ha le is nyomod a pilótát, most stewardessként honnan tudod, hogy egyébként hogy kell visszahúzni a gépet?
Nem mondjuk, ha benn maradt a másodpilóta, hogy ők ott ketten vívnak, húz meg, erez meg, nem tudja visszahúzni a másodpilóta.
Addigra pont len vagy.
Én nem gondolom, hogy az a rövid idő elég arra, hogy ott... Ugye két dolgot kell egyszerre csinálni. Egyrészt ki kéne ütni azt a pilótát, aki mondjuk esetleg teoretikusan ugye le akar zuhanni, és azon kívül, hogy megpróbált kiütni, még húzni is kéne a botkormányt, hogy visszahozzod a repülőt a zuhanó pozícióba, mert ugye ebben a zuhanásból ennél a kínai gépnél azt hiszem 1 perc 52 másodperc alatt az utazó magasságról beállt a földbe. Tehát, hogy olyan még sok idő sincsen. Szóval szerintem ez egy nehéz ügy lehet. Tehát ezt mi nem gyakoroljuk a szimulátorban szerencsére.
Még egy ilyen technikai jellegű kérdés, hogy talán már beszéltük is róla, hogy ezek az óriási gépek, ezek alkalmasak siklórepülésre?
Persze, mindegyik repülő tud siklani. Tehát, hogy ezért is mondtam az elején, hogy ennek a repülőnek mondjuk lehet volna mind a két hajtóművel, akkor is még röhögve egy 400-500 kilométert el tud repülni. Nyilván nem utazó magasságon, tehát egy folyamatos süllyedés mellett, de a repülő tud repülni, tehát hogy minden gép siklik így vagy úgy, nyilván nem úgy, mint egy vitorlázógép, de akinek mondjuk van bármifajta repülési gyakorlata, és nem az az első reakció, amikor áll a két hajtóm, hogy összefossa magát az ijegységtől, és ledénul, nyilván ezért ezt gyakorolják a pilótát, tehát ezért pilóta, hogy ne ijedje meg, akkor azért jó eséllyel el lehet valameddig navigálni a repülőgépet. Ha mázlítan, és van közelbe egy reptér, mondjuk 200 kilométeren belül, akkor még egész jó eséllyel is lehet szállni.
Ez milyen érdekes, ezt nem is tudtam. Én azt hittem, hogy ha mind a kettő leáll, akkor a földbe állsz. Ez szépen még akár 100-200 kilométert tudsz repülni, úgyhogy siklik, folyamatosan ereszkedik. Mi hajtja előre?
Hozzá az az a nagy szárnyfelület gondolom elég hozzá, hogy nem maradjon addig.
Ez jó. Ez megnyugtató azért mindenféleképpen.
Ez jó hír, nem? Ez
egy kicsit az ember megnyugszik, igen, hogy még ha az egyik hajtómű, de van egy hajtóművel simán, de ha mind a kettő, még mindig van egy 200-300 kilométer.
Megnyugtatnak kedves utasinket, elfogyott az üzemanyag, de múltkor a Pető Gyurit hallottam a Balázsik, és azt mondta, hogy így még el vagyunk egy darabig.
Odaérünk Antáliába, török nyaralása mindenféleképpen, átrepülünk a Fekete-tengeren.
Svéd, aztán meg lesz.
Gyuri, nagyon szépen köszönjük neked, jól vagy, repülsz, minden rendben, sokat repülsz, oké a dolog, helyreállunk? Hogy érzed?
Minden rendben van, igen. Ukrajna felé kevésbé, de egyébként azt gondolom, hogy minden oké. Okay.
Ott kerülni kell.
Remélem, hogy oké lehet.
Kerülni igen. Kell egy nagyot. Egy nagyon rövid kérdés, hány százalék állt helyre, vagy hány százalékban álltunk helyre, vagy a repülés maga önmagában? Tehát a gépek hány százalék repül? Nagyságrendileg nem kell pontosat mondani, nyilván a teljes helyreállás a Covid után még nem történt meg.
Én azt gondolom, hogy nagyon jó ütemben halad a dolog, tehát én itt most így csak per kb. Azt mondanám, hogy egy ilyen 75-80%-os visszaállás egészen biztosan van.
Az jó. Itt hosszabb időt prognosztizáltak, igen, hogy durvább lesz a visszaállás. Gyuri, nagyon jó repülést kívánunk neked, köszönjük szépen, hogy segítettél. Vigyázz magadra.
Sziasztok.
Köszönjük szépen, legalább valami vidámabb témában hívunk Pető Gyurinak, köszönjük szépen. Úgy szeretem a Gyurinak.
Nagyon jó.
Annyira jó, nem?
Megnyugtató, érzi a tudást.
Igen, nagyon érzi. Ezek, csak ezen a típuson repült 8 évet, ahogy elmondta.
Mondjuk ez a pszichológiai vizsgálat hiánya az
ugye, hogy ez egy kicsit megdöbbentő. Emény. Nem, hogy senki rájuk nem néz évek alatt, igen. Na jövünk mindjárt, 7:30 pontosan itt vagyunk a hírek után. Na. 3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Mindkét hajtómű megállást követően Hudsonra szállt, mindenki túlélt egy profi pilótával, Sully. Ugye Gyula küldte nekünk, köszönjük
igen,
szépen.
Igen, film is készült belőle.
Igen. Tom Hanks talán a pilóta?
Hát, Tom Hanks persze, hogy leteszi ilyet
viccet. Hát persze, Tom Hanks leteszi.
Az egy arcú Tom Hanks. Csinál,
de az milyen arc?
Maradjam.
De az milyen arc egyébként. Ugyanazt hozza minden filmjében, de az milyen jó egyébként, kiváló színész. Csak...
Imádják.
Imádják, szeret, és minden filmjében ugyanolyan. De viszont ez a Sully, ez tényleg jó. Ez tényleg jó film, ugye hát kicsit fel van turbozva a sztori.
De ugyanúgy meghurcolták az eredeti sztoriban is a csávót, mint a filmben.
Nem annyira.
Nem annyira?
Nem annyira állítólag, nem volt annyira.
Egyszer olvastam, mint a film után, ahogy megjelent, akkor egy ilyen kritikát.
Volt benne egy-két csúsztatás.
Hát nyilván, hát Hollywood.
Igen, kicsit fölturbozta Hollywood, igen. Na. Ott ugye felszállt New Yorkból talán, vagy honnan? Chicagóból? Hudson, mindegy. Most vannak földrajzi hiányosságaink.
Jó.
Na, most mi
van?
Azt hiszem, Hudson. És letette, ugye leállt mind a két hajtóművet. Talán madarakba repült.
Talán.
Lette, és lett szépen leegyensúlyozta, és tudom. Minden utast kimentett, utoljára szállt ki, és ott lebegett.
Majdnem minden.
Megvan mindenkinek az a kép, hogy ez a nagy gép állnak a szárnyon, és várják, hogy érkezzenek a mentőcsapatok. Ugye Pető Gyurival beszélgettünk itt a hírek előtt a kínai
Gyuri is letette volna.
Boeingről. Gyuri biztos, hát figyelj, Gyuri nagyon jó pilóta. Meg nagyon régóta repül, és jobb, mint Tom Hanks. Milyen időnk lesz, Szerevény volt úr?
20, azt
hiszem,
Béla. 20-22 fok marad ez a csodálatos ragyogó napsütés, az éjszakák még hűvösek, hűvöskék, volt olyan, képzeljétek, mert a nagy kanizsa -5 most is. De én például +3-ba indultam, ha az érdekel.
Nem? Egyáltalán
jó,
nem.
Akkor 20-22.
Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu.
Skacok, Stallone meg itt van Budapesten.
Micsoda?
De hogy Stallone hülye vagyok, de Mel Gibson-t akartam mondani.
New York, köszönöm szépen.
Ja, New York.
Valaki, még egy név.
De Mel Gibson itt van Budapesten.
De ő állandóan itt van, ez most tűnt föl?
Öcsém.
Hát de múltkor is beszéltünk étteremmel, ahol
ott
terve.
Én azért tök szívesen összefutnék vele egy fotóra.
És mit mondanál neki? Gibson úr!
De várj, ki most a Stallone-val, vagy a Mel Gibson-nal?
Így van. Igen? Mondanám neki, hogy a kedvenc vezeték nevem, Ever and Ever, egyrészt, másrészt meg, illetve testrészem, de nem, hanem hogy tényleg, de bele például fotózkodnék. Egy jó képet.
Volt egy csomó helyen, volt balatoni borászatban, beszéltünk az étteremmel, ahol vacsorázott. Nálatuk
volt? Igen.
Hát nem jön oda, nem gondolod.
Túl drága nekik.
Persze, nem bírja kifizetni.
Akkor nem is kell a fotó.
Ha jön, akkor szólok, jó?
Ja, tényleg.
Oda szaladsz?
És akkor mi oda szaladsz, és oda mész? Például oda mennél az asztalához?
Hogy?
Mész valahol az utcán.
Hello, Mr. Gibson.
Mész a kedvenc cukizódba.
Eine picture photo, por favor, please.
De tényleg ott ül a teraszon.
Ott ül.
Nagyobb társasággal.
Egy nagyon kiszúrod, nagyobb hogy társasággal. Megjúzol.
Leállsz a Zeneakadémia előtt. Oda... Ne.
Ott... Hát ki van itt?
Oda küldöd a Mónit is. Igen. Móni is megnézi közel, megy, jó, belebeámolod, aztán vissza, és azt mondja, apácska tényleg az. Na, és ekkor elindulsz.
Nem, Móni azt mondta, hogy apácska ne.
És apácska, ne csinál.
Fognál a balkaromat, de én kibújnék a kabátból.
És csak rohannál.
Tényleg.
Gibson úr, egy van. Jön elé.
Dehogy is.
Martin Riggs!
Te is, meg mindannyian nagyon utáljuk, hogy családdal vagyunk, és valaki odajön és fölállít az asztalnál. Nem jutna eszedbe, hogy mennyire zavarhatod, ha te odamész éppen
egyszer
nagyon kaját.
Egyszer találkozom vele az életbe.
De mindenki így gondolja, és azért megy oda ahhoz az emberhez. Hozzá is úgy vennek oda, hogy basszus, ott a Jani, most
soha
fölébred.
Nem találkozom.
Fölállítom, családdal van.
Nem járok van. Az 50-es villamos, soha nem találkozok Janival.
Oda mennél, megkopogtatnád a vállát, és mondanád, hogy Mr. Gibson, adjon nekem egy fotót.
Sorry, please.
Így. Hát így biztos adna a fotót, mert azt mondja, hogy ez hülye, ez egy nyomorú.
Fun photo, please. To and me.
Én valószínűleg nem zavarnám, képzel. Tökre örülnék, hogy látom, ott van, megnézném.
És akkor, utána úgy... Akkor csak annyit csinálnék, hogy kalandoznám befelé a mérítelem, a spárga krémlevest.
Igen.
És oda mennék, és így jobbról beraknám a telefonomat.
De
hajolnék a jobb állánál, és egy picit,
az így, a legrosszabb.
Egy picit balról meglökném az állát abban az élem, és hopp.
Már a legrosszabb, van, amikor okay, ilyen nagyon, nagyon barátkozom, még így át is ölel, és ugye hogy nagyon szorít magához, mintha ilyen évezredes jó barátok lennétek. Van ez a típus, aki úgy kér fotót, ugye?
Have a nice night!
Have a nice time! Bye. Oda jön, átkarol, és nagyon szorít. És a felesége, igen, vagy a barátja nem. 43 darab képet
engem
csinál, és addig
emelni.
Szorít.
Nem is dobnak így a levegőbe.
Nyakba vesznek. Szóval, hogy te oda mennél, ott lenne Mel Gibson, most nem a te éttermed valahol.
Még akkor se, ha nálam lenne.
Megkérném a Ferit, hogy intézzel.
De nem intézném el, de nem.
De mekkora gyökér
vagy? De nem
vagy,
vagyok gyökér, mert ő nem azért jön, jön oda, hogy te fotózkodjál vele. Szerintem nem jó.
Nézd meg,
ő...
annyira barátság, nézz arra képre. Ez az ember alig várja, hogy oda menjen hozzá a lőrinci kis csávó.
És én oda mennék, neki, hogy Gibson úr, ugyanott őszül a szakállunk.
Nem tudnál arra, hogy amikor a te éttermed van, oda azért nem engeded, mert ott azért megy, hogy nyugodtan kajáljon.
Mr. Mad Max Rix.
Szerintem ez gyűlölheti, ha valamelyik film szerepét behívják. Tehát ez lehet a legrosszabb, hogy láttad, nem tudom, a Mel Gibsontól a rettenthetetlent, és akkor úgy hívott.
Mr. Apocalypto Director.
Mr. Apocalypto Director. És Stallonéhoz oda mennél? Nem is étterembe ül, ugye ez egy kényesebb helyzet, hanem azt látod, hogy egy a feleségével, aki egy bomba jó csaj még, mindig sétál, amit a Váci utcába. Te ott éppen mész egy ételhordóval, egy vegán étteremből cipeled a hamis rizskóhodat, hamis málnaöntettel, hamis tofuval.
Odalépnék hamis mosolyjal.
Még a tofud is hamis.
Odalépnék hamis mosolyjal és hamis Samsung Note 10-szommal.
A hamis adidas melegítődve, a hamis Levi's farmeredbe, a hamis Gucci cipődbe. De nem, tényleg, te sétál le valahol. Viszed haza a vegán puliszkádat. És ő ott sétál a Stallone. És azt mondta, hogy most vagy soha. Tehát ez az alkalom, most jön el, Stallone elsétál, a büdös életben nem. Vagy lesz egy közös fotód, Sylvester Stallone-val.
Aki nagyon iszonyú morcosan, ha nem akar belenézni a képbe, kicsit el van mosod, látszik rajta, okay, hogy utált az
nem,
egészet.
Nem, így arrébb tesz, és tovább megy. Igen. Meg se áll.
Mennél, vagy nem mennél? Stallone nem jön vissza többet. Nagyot menne az Instán. Fölrakhatnád. Így gyerekek, nézzétek meg. Kikért egy közös fotót.
Na most figyelj.
Micsoda? Hát azért na.
Szalma Hayek sétál a sétáló hát utcán, a Váci utcában. Na, oda mész. Befúrod a kis melledet, vagy a fejedet?
Hát azt talán nem. Simán oda mennék.
De mi a különbség Szalma Hayek és Sylvester Stallone között?
Nézd meg
a
rajongás. Róluk, jó?
A rajongás. A nem szereti a Sylvester Stallone-t, Szalma Hayeket szereti.
Sylvester Stallone is nézünk bikiniben. Szalma Hayeket is
látni. Akkor Stallone nem akkora idol.
Nekem nem akkora. Nem akkora. Aha. Nem. Például Mel Gibson inkább.
Tehát Mel Gibsonhoz szívesebben mennél.
És sokkal jobban tisztelem.
Aha. És amikor azt mondja, hogy nem zavar, akkor megcsinálni azt, hogy nem szeretnék megvacsorázni nyugodtan, hogy kintről az étterem széléről, ha mondjuk teraszon ül, azért oda mennél, és így befotóznád magad úgy, hogy ott ül mögötted, miután mondjuk elzavar? Tehát azt mondja, no, thank you, please, zavarsz, nem, oké, okay, légy, szeretnék vacsorázni.
Sétálnék így feltűnés, mert...
Nem, a legjobb az, hogy feltűnően így elkezdenéd körbefotózni a csávót.
Vagy ilyen nagyon bénán így betámasztanám a telefonomat, egy másik aztán elülnék, és betámasztanám egy telefonomat, és így oldalról egy picit így lemennék, és így én is benne vagyok egy kicsit.
Hát a lakást vett Budapesten a Mel Gibson.
Annyit van itt,
meg annyira szereti a helyet, hogy vásárolt magának, Várpalotán forgat, ugye, állítólag, és ott valahol, tehát Budapesten vett magának egy lakást.
Azért az, amikor Mel Gibson a szomszédod, az nem lehet olyan rossz.
Hát, nem, de nem tudom. Most idő után megszokott szerintem, nem?
Mondjuk az a lakást vett, az lehet, hogy megvett az egész szintet. Nem?
És akkor jó, de akkor is közös a lift. Ott összefúl, ahogy a fölkkel elmész. Igen. Akkor te beállsz, és egyszer csak beszáll Mel Gibson.
Volt vajon a férje már valami öreg asszonya?
Micsoda?
Valami öreg asszonya? Nem tud köszönni, itt régen normális emberek laknak.
Nem tudom, hogy van-e olyan, akitől így nagyon lázba jönnék.
A Dalai Láma?
Hát, az ritkán ebédel éttermekben.
Bárki a tégedből.
Jó, oké, okay. Nyugodj szóna blokkal szívesen fotózkodni.
Ezzel én Nick Carter képet nem hagynál.
Ha lenne brosszos fotóm, azt imádnám. Legalább. Zsűl, te kivel fotózkodnál, tessék? Egyet mondhatsz. Ki az, aki azt jelenti, hogy ha eszik, ha elzavar, ha kidob, akkor visszamászom a küszöb alatt.
Ornella Mutti.
Tessék, mondj egyet. De már be kell ütni a Google-ba, akkor már nem igaz.
Nem jut az eszébe a neve. Nem ismer minden felnőtt filmesztárt. Így népszerű.
Nem pornószínész lenne. Tehát nem pornószínész lenne. Amerikai?
Igen.
Amerikai.
Igen. Várjál.
Idős?
Színész. Nem. Férfi?
90-es. Bridget nem Brandon?
Bridget Jones.
Bridget Bardot?
Nem.
Bridget Nielsen?
Aha. Nem.
Ki az Isten van még Bridget néven? Bridget Bardot, Bridget Nielsen, ugye a szilveszertelen feleség, ki, te mi, kiket követsz te, vagy kit szedni? Meg se ismerném, aha, hogy ki az. Te már lázban égnél, álló haja rohannál a terasz felé, egy ott ül Bridget, igen, Bridget valaki, én meg néznék körbe nagybetűkkel.
Na, na, összejön?
Na,
óriás kedvenc.
Mondjál
filmet.
Színész?
Mi vonzó benne, a filmszereplői vagy a kakilója? Mi?
Jó színész.
Jó
színész, nő.
Jó színész.
Igen.
Mondjál filmet. Jó, hát tudom, film? Mondj egy azt filmet.
Mondja, hogy tudunk, hogy Bridget.
Igen.
De él még?
Él.
Jó.
Igen, 1923-ban meghalt. Bridget Wilson? Nem. Bridget Nielsen? Bridget Fonda? Bridget Gina Lolo Bridget a Bridget?
De biztos?
Nem jó. Nagy idő lehet akkor, ha nem jut eszedbe. Oké. Neked, Feri? Akivel úgy azt jelenti, hogy most itt van, és Jézusom, de akarom, és be legyen egy közös fotóm. Nő, férfi, gyerek, bárki.
A Santana volt nagyon sokáig olyan, hogy láttam ugye koncerten Budapesten, amikor például megszületett a gyereke, és ezt nem tudta, koncert után lement, vége volt.
És szólni akartál neki?
Én szóltam neki, hogy megvan a gyerek. Nem, szóltak neki, visszajött, és még játszott 2 órát, óriási buli volt, és egyszerű játszott a kapcsolat koncerten, és ott én voltam a műsorvezető, aki bejelenti a nagy izét. És ott lehetett volna, érted? És akkor így összeálltunk egy fotóra, és én olyan hülyén éreztem magam, hogy én nekem ez, mert ez a csávó nekem egy idol, de nem lettünk többek attól, hogy van egy közös fotó.
De mit vártál? Mert meghív magához Malibuba?
Nem. Mutat egy-két riffet?
Igen, hát azt figyeltem a kezét,
Hattam is ez egy fotót, és örülsz, hogy igen, van egy. Mit vártál?
Az, hogy nekem jobb lesz attól, hogy lett egy közös fotóm a Santanával, érted? És nem lett jobb. Tehát nem hozta meg a kielégülést, amit én vártam, mert ő volt a
akkor... Miért nem ezek szobára?
Mit gondoltál? Mit gondoltál?
Nem
értem. Egyből lakosztály bérel a Four Seasonsbe és szobára hív?
Hanem láttad, hogy számára egy halálosan unalmas egy óra, amíg fotózkodnia kell.
Ja, értem.
Gyűlöli az egészet.
Tehát nem mondta azt, hogy Danubius, Caravan, Cappuccino.
Ferenc Rákodi from New Snake.
New Snake.
Érted? És akkor én ott el is engedtem.
Ha megmurdál az öreg, azonnal igen, tett ki Instára, mert akkor ugye szokták, és akkor menőzzöl vele, hogy van hogy egy fotód a halott Santanáról. Nem a halott, hanem hogy a...
Itt még élt.
És itt még tudod gitározni.
Legyen ez a szöveg.
De ez akkor fog
fölmenni.
Na, eljött a pillanat, hogy jobb gitáros vagyok Santanáról.
Ez akkor fog felmenni. Tehát amíg, akkor kiraksz egy fotót, hogy goodbye my friend.
Good, igen.
My best friend. Goodbye my best friend. Nagyon fogsz hiányozni. Tehát akkor ez felértékelődik, mindenki szól elő, ás egy olyan fotót az illetővel, ha még életben el tudta kapni, és kirakja, mintha a legnagyobb cimborák lettek volna.
Igen, hát ez legyen könnyű neked a föld, találkozni.
Legyen könnyű neked a föld, könnyű volt, imádtam az együtt töltött nagy tengerparti beszélgetéseket. Találkozunk valahol.
Azok a közös gitározások, Carlos.
Ez is már máshol penget. Penget.
Csak mondom, hogy Jules továbbra is a Bridget valakit keres.
Én nem hiszem.
Annyira szereti, hogy azóta is a Google-t böngészi, ki az Isten szerető ennyire.
De ő a Margot Robbie-val volt úgy egyébként.
Mondjuk a Margot nekem is mindig nem, mondta a tanár, hogy húzza
most, most tényleg a Margot Robbie?
Hol van benne a Bridget?
Nekem a magyar tanárom mindig mondta, hogy húzzam meg a Margot, úgyhogy ja, én meghúztam a Margot, nem mondtam, de rossz.
Hát jobb, mint hogyha Robbie-t húztad volna meg. Én úgy érzem.
Jó, tényleg ebből Robival én is szívesen fotózkodnék tényleg.
Erre visszatérem, amit a Feri mond, amikor én találkoztam a Metallica tagokkal, nekem ez megvolt, amit a Feri például hiányolt a Santanánál. Hogy én a zenéjükön nőttem fel, és amikor ott álltak mellettem, akkor így ilyen felfoghatatlan volt. Tehát amikor látod egy ilyen, van egy ilyen meet and greet, és mindenki ott áll Metallica pulóba, én mondjuk System of a Down-ba, erre rá is kérdeztek, hogy ki a kis...
ki a kis
gyökér. Oké, egy Metallica meet and greet-re System of a Down pulóba, jó, oké, az volt tiszta. Na mindegy, és ott állt, és amikor jöttek befele, akkor mindenki, tehát hogy olyan hihetetlen alázat, áhítat, döbbenet volt mindenkinek az arcán, hogy jönnek be egymás után, hogy, és odállnak melléd, és mosolyognak, és jó fejek, és nem hiszed el, hogy nem a kamerába akarsz nézni, hanem így nézed, hogy atya úristen, itt áll mellettem a James Hetfield. Illetve fölfele kellett nézni, mert ő volt egyértelmű magasa, de például a Kirk Hammettnél majdnem ugyanolyan magas, mint én, vagy alacsony, nyilván, és nézd, és ott áll melletted ez a csávó, akinek a zenéjén nőttél fel, és minden mai napig imádod.
Mit jelent önmagában, hogy van egy fotód, hogy van egy emléked, vagy hogy odállt melléd, és akkor egy hirtelen egy szintre kerültetek? Vagy
hát
hirtelen az emlék, hogy akkor van egy közös fotód, és igen, akkor azt úgy néha megnézed, hogy ott áll melletted valaki, akit te nagyon szeretsz. Nem kerültetek semmilyen interakcióba valójában. Nem történt semmi. Egy gyorsan odasodott, csinált egy fotót, még megcsinált aznap 150-et, és utána ő elment tovább, és már valószínűleg el is felejt. De hogy valami, ez mindenki ragaszkodik, hogy fotózzuk le, vagy csináljuk egy közös fotót.
Valami mágia van benne. Valószínűleg az lehet, hogy ugye nagyon sok kellemes pillanatot, nagyon sok nehéz pillanatot átsegített, nagyon sokat adott a zenéjük, és amikor itt találkozol vele, akkor így az egész valahogy ilyen kézzel foghatóbbá válik.
Aha. Tehát nem tudom, nekem senkivel nincs fotó. Nem is emlékszem.
Ehhez kell a rajongás, tehát kell az, hogy azért, amit ez az ember letett az asztalra, vagy ezek az emberek letettek az asztalra, te nagyon-nagyon rajongjál, és nagyon-nagyon sokat jelentse neked.
Egy csomó mindenki, akit szeretek, ott vacsorázza, vagy ebédel, én biztos, hogy nem mennék oda, de nem nagy képűségből, vagy nem tudom, egyszerűen hagydám a francba.
Jöjjön ő oda hozzád, világos.
Örülök, hogy látom, és kész. Tehát, hogy semmit, nekem semmit nem ad a fotó.
Nem lesz több a kapcsolat, érted? Én is ezt éreztem.
De nem is várhatod nem el, kapcsolat. Hogy valójában
de,
több legyen.
De pont a kicsit azt
nem
várod.
Nem lehet, hogy te túlvártad ezt a fotót Santanával a kapcsolatkozatot.
Nem azt vártam, hogy aztán majd összecsörgünk Santanával, hanem hogy az én lelkemben az a dolog, hogy én ezt a csávót istenként tisztelem, érted, az egy új hangsúlyt kap. És én nem éreztem azt például, mint te, a tiszteletet, a varázslatot, hogy ez az az ember, akinek a zenén fölnőttem, az tök oké. Azt figyelj, éreztem. Aki, de akinek, ez a közös hát, fotó...
Figyelj, nálam az van például, hogy mit tudom, Metallica napi szinten része volt, és még most is heti szinten része az életemnek. Tehát annyit hallgattam, hogy igazából okay. Már zenét, tehát hogy, és amikor tudod, hogy nagyon sok kellemes, vagy kevésbé kellemes pillanatodban ott vannak, segítettek.
De mi előveszed, és amikor én rossz kedvem, akkor taknyosorra bőgve nézek.
Ezt, Lász, ezt te megérted, ugye?
és taknyosra bőgve a zsebkendődet nézek, tehát a körkevetes fotóidat az 50-es villamoson, és átsegítenek a nehéz pillanatban. Én értem. Ugyanakkor egy emlék, persze, oké, de hogy valójában tényleg nem tesz hozzá nagyon semmit.
És az, meg emberileg is, tehát hogy ránézel a fotókra, és nekem olyan volt, hogy James az közmondásosan keveset mosolyog, de amikor Kirkhamet úgy vigyorog melletted, mint a vadalma.
Nem, mert hogy valami volt az orrodban? Vagy én arra gondolsz, hogy fikás az orrom, vagy mákos a fogam?
De most tényleg.
Nem lehet, hogy vécépapír van a sarkamon.
Hogy úgy mosolygott, úgy örült a csávó, mintha ő neki lenne megtiszteltetés az, hogy veled készít. Látszik rajta, hogy szívesen csinálja.
És ez elment melletted, és megölelt valaki.
Igen,
mellette.
Hát picit olyan volt az arckifejezése, mint amilyen mondjuk nekem szokott lenni a kitelepülésünk, amikor veled fotóznak, és a James meg egy kicsit olyan volt, mint a tiéd. Hogy így utálja az egész, és hogy nagyon szívesen visszamenne a bajkra.
De én ebből nem is csinálok titkot. Abszolút nem csinálok bele titkot. Na jó van, jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.